Pál apostol mondta, mert nekünk gondunk van a tisztességre, nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 255. dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. 255. énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 255. dicséretünk első verse így kezdődik. Ne igen jó az Úristent dicsérni. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és keresztelőhöz készülődve énekeljük a megkezdett énekünknek, a 255. dicséretünknek a második és a harmadik verseit. Tehát készülődve keresztelőhöz 255-ös énekünk második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, igen reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni. Létünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek az igéjét, amelyet most is az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. fejezetéből olvasok. Most már több vasárnapja a sorozatunkban Pál életében itt tartunk, a Filippi börtönőr megtérésének a történetét olvastuk. Most érünk a történet végéhez, hogy hogyan szabadul ki a börtönből Pál és Szílász. Hallgassuk az igét. A 16-os fejezetből most a 24-es verstől olvasom a fejezet végéig, a 40-es versig. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szílász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerre megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Az pedig maga mellé vette őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvéradt, elküldték az előjárók a hivatal szolgákat, és ezt üzenték, bocsásd szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet, az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A hivatal szolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak. Amikor ezt meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy olyan sok erőt tudunk meríteni a Biblia szavaiból. Amikor olvassuk a bibliai történeteket, akkor nem csak arról van szó, hogy a hívő emberek átélik Isten szabadítását, csodáit, hogy ők vigaszt találnak, hanem bizony ott vannak az ő nyomorúságaik, veszteségeik, fájdalmaik, a mélységek, amiken keresztül kell menniük. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te felkészítesz bennünket a mélységben, a mélységbe való járásra is. Köszönjük, hogy te mondtad, hogy ezen a világon nyomorúságunk van, de bízzunk benned, mert te legyőzted ezt a világot. Köszönjük, hogy így tekinthetünk a földi életünkre is, hogy itt van sok nyomorúság. Van betegség, van fájdalom, mélység, könny és gyász, de köszönjük, hogy a mi életünket is ugyanúgy körülöleli szereteted, szabadításod, vigasztalásod, ígédnek tanácsolása, útmutatása. Köszönjük, hogy mennyei erővel ruházol fel, velünk vagy a mélységben, és sokszor megvigasztaltál, fölemeltél a mélyből. Urunk, szeretnénk így rábízni a gyászoló szívű testvéreinket. Köszönjük, hogy az ő életük vigasztalása a te kezedben van. Őértük kérünk, hogy áld meg őket igazi békességgel, mennyei vigasztalással, szárítsd fel könnyeiket, és az örök élet és a feltámadás reménységével vigasztald meg az ő szíveiket. Köszönjük, Urunk, hogy rábízhatjuk a mélyben levőket. Nem csak özvegyeket, árvákat, gyászolókat, de rábízhatjuk az erőtleneket, a betegjeinket is, műtéteseket és kórházban levőket, vagy odahaza fájdalmak közt élőket. Így bízzuk rád a gyülekezet minden szenvedőjét és betegjét is. Légy támaszuk, erejük, gyógyítójuk, Istenünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, az ifjakat. Köszönjük, hogy neked van gondod arra, hogy igéd eljusson a föld végső határáig, eljusson még a fiatalok szíveig is. Te ments meg őket, vondd őket magadhoz. Eleveníts meg ma bennünket is evangéliumoddal, igéddel. Hadd szólítson meg szavad, hadd örvendezzünk annak, hogy hiszünk te benned, és életünk hozzá tartozik. Áldott légy, hogy győztél Jézusban. Áldott légy, hogy örök életre hívsz. Áldott légy, hogy meghallgattál most is. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A 394-es ének első versét énekelve, 394-es ének első versét énekeljük. Így kezdődik a 394-es énekünk legelső verse. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked, Istened. Bizonyságtételem alapígéje írva található a hegyi beszédben, Máté evangéliumának az 5. fejezetéből a 9. verset olvasom, a Károli Biblia fordítása szerint, tehát Máté evangéliuma 5. rész, 9. verse, Jézus szavai a boldogmondásokból, és most a Károli Biblia fordítását olvasom. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Eddig az ige. Kedves testvérek, végére értünk ennek a Filippi beli történetnek, egy hosszú fejezet, és most, amikor így a végére értünk, fogalmazódott meg bennem az a készüléskor, hogy mennyire tele van ez a történet fordulatokkal. Akik így végigolvastuk vasárnapról vasárnapra, talán beledöbbentünk, hogy ez a történet annyi-annyi fordulattal van tele, állandóan fordult a kocka. Ugye megérkeznek Filippibe, elkezdődik a Filippibeli keresztény gyülekezet gyarapodása, megtér először Lídia, a bíborárus asszony, aztán még mellette térnek meg, Lídia házában lesz egy kis gyülekezet, aztán fordul a kocka, beindul az ördögnek a támadása, és nyomukba szegődik egy tisztátalan lélektől, jövendőmondó lélektől megszállott rabszolgalány, és ott kiabál utánuk, Pál apostol ez annyira bosszantja, megfordul, és Jézustól kapott hatalommal kiűzi a tisztátalan lelket a rabszolga lányból. Úgy tűnik, hogy megint történt egy gyógyulás, elhárul a veszély. Az ördög azonban nem alszik, ahogy mondja a közmondás, nagyon helyesen ez egy biblikus tartalmú közmondásunk, és bevádolják a rabszolga lány gazdái, Pált és Szílászt, minden hazugsággal a hatóságok előtt, így aztán megverik őket, véres háttal még börtönbe is zárják őket, elég nagy igazságtalanság, megint fordult a kocka, úgy tűnik, hogy az ördög győzött, egy csatát nyert velük szemben, de Isten még aznap éjszaka fordít a kockán. Megint egy fordulat. Pál és Szilász éjfélkor imádságban ének szóval dicséri az Istent, Isten pedig földrengést küld, és avval dicsőíti meg nevét, nem akármilyen földrengés ez, nem a házak dőlnek össze, hanem a rabokról hullanak le a bilincsek, a börtönajtók tárulnak ki, és Isten nem csak ezt a dolgot műveli aznap éjszaka, hanem még megrendíti a Filippi börtönőr szívét is, olyan mélyen, hogy ez a börtönőr aznap éjszaka megtér, megkeresztelkedik, és egész háza népével keresztjén hitre tér. Reggel megint jön a fordulat. Küldik a bírók, a hivatal szolgákat, üzenik a börtönőrnek, elengedheted, tegnapiakat, akiket jól megbotoztattunk, bocsásd őket szabadon. Azt gondolná az ember, hogy itt akkor vége a történetnek, Pálék kiszabadulnak, mennek tovább, megijön egy fordulat, azt mondja Pál, hogy azt már nem. Nyilvánosan megvertek, megszégyenítettek, bírósági tárgyalás nélkül. Római polgárok vagyunk. Hát ők hágtak át rengeteg törvényt, a római polgárok kiváltságait, jöjjenek ide, nyilvánosan kérjenek bocsánatot, ők vezessenek ki. Pál apostol rehabilitációt kér, nagyon jogosan, majd látni fogjuk a magyarázatban. Meg is ijednek a bírák, hogy húha, római polgárjogú embereket vertek meg, ez tilos volt a római birodalomban, kijárt volna nekik az ügyvéd, egy teljes tárgyalás, bizonyítékok felvonultatása, ők még bizonyíték nélkül, csak ugye hamis tanuk szavára egyből nyilvánosan megszégyenítették és megverték őket, meg még börtönbe is zárták őket. Megijednek a bírók, jönnek saját maguk, már nem a szolgákat küldik, bocsánatot kérnek tőlük nyilvánosan, és ők vezetik ki Pálékat a városból, megtörténik a rehabilitációja is a két apostolnak. Egy rövidke nap, és ha megnézzük, hogy az előző nap délutántól másnap reggelig mennyi minden történik, mennyi mindenben fordult a kocka, akkor beledöbbenünk. Testvérek, az első, amit meg kell látnunk ebben a történetben, hogy Isten kezében van a történelem. Isten kezében vannak az apostolok, Isten kezében van a te történeted, a te életed is, és Isten az ő végtelen hatalmával cselekszik ott, ahol ő benne bíznak, segítségül hívják, és ügyel arra, hogy az ő nevét megdicsőítse mindenkor. Ma a történetnek a legvégéhez értünk, és ezzel fogunk foglalkozni, a történet legvégével, amely onnan kezdődik, ez ott az új rész, amelyet ugye olvastunk, hogy mennek a hivatal szolgák a szabadon bocsátás hírével a börtönőrhöz, a börtönőr átadja az üzenetet, és Pál egyből tiltakozik, hogy nem, ez így nem megy, hogy most akkor titokban elbocsátanak, amikor megszégyenítettek, az emberek szemébe kvázi köztörvényes bűnözők vagyunk, most meg csak úgy menjünk el, kérjenek bocsánatot, ez rendeződjön ez a dolog, és meg is történik a rendezés. Hát nézzük a tanulságokat. Az első hatalmas tanulság, a bírák ugye reggel új határozatot hoznak. Miért? Előző este még az a határozatuk, hogy megbotoztatás, börtön, másnap reggel az a határozat, hogy szabadon bocsátás. A legrégebbi biblia magyarázatok azt mondják, hogy ez a földrengésnek a hatása. A földrengés átértékeltette velük a dolgokat. Valószínűleg megértették, hogy ez egy egészen különös földrengés volt, itt egy magasabb hatalom nyúlt le ennek a világnak a dolgaihoz. Felébredt bennük a lelkiismeret, felébredt bennük a félelem. És itt egyből a második pontra térünk, a bajokban megrendül az ember, testvérek, és ez nagyon-nagyon különös, hogy az ember lelke ilyen, a bajban megszólíthatóbbá válunk. Jobb könyvéből ismeritek az igét, sokszor szoktam idézni, hogy a nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. Nagyon drága ige ez, az ember a mélységben, a bajban, a nyomorúságban Istentől megszólíthatóbbá válik. Megmenthetőbbek vagyunk. Amikor baj történik veled, hadd mondjam így, hogy üdvözöld a bajokat, mert Isten tud veled még jobban beszélni, szívedre beszélni. Emlékeztek a történetben, Illés a sareptai özvegynél van az éhínség idején, és megbetegszik halálosan a sareptai asszonynak a fia. Mi az első mondata ennek az asszonynak, emlékeztek? Miért jöttél ide, Isten embere? Azért jöttél, hogy emlékeztess a bűnömre. Megbetegszik a fia, és az első, ami az asszonynak a bajban eszébe jut, a fölébredt lelkiismerete, talán lányságából, lánykorából, valami bűnt a múltból felhoz Isten lelke. És az első gondolata az a megrendülésében, baj történt, Isten emlékeztet engemet az én bűnömre. Ifjúkorom vétkére. A bajban megrendülünk, átértékelődnek dolgok. Én úgy hiszem, egyetértek a régi Biblia magyarázatokkal, hogy itt a bírákat is ugyanez az örökkévalóság szele csapta meg. A halálnak a lehellete, átélnek egy földrengést aznap éjszaka, közel kerül a halál gondolata őhozzájuk, és eszükbe jut az előző esti igazságtalan tettük. Eszükbe jut a lelkiismeret felébredt szava miatt, hogy hát mi azokat az embereket bírák vagyunk, és tényleg utána se kérdeztünk, kik ők, tényleg azt csinálták, tényleg gazemberek fölforgatták a várost, tehát gyakorlatilag bizonyíték nélkül, utána nézés nélkül jól megverettük őket, nyilvánosan megszégyenített, még börtönbe is beküldtük őket. Nem biztos, hogy helyesen tettünk. Sokszor Isten a bajokban felébreszti a te lelkiismeretedet. Eszedbe juttat dolgokat, hogy nézd meg akkor, mit csináltál. Jól döntöttél-e, helyesen ítéltél-e, kárhoztattál-e másokat, igazságos voltál-e, nem szóltál te szád gonoszat, hogy is van a te életedben. A bírák felébredhettek, eszükbe jutott a túlzott ítélkezés, amit véghez vittek. A bajban sokszor megérint bennünket is a halálnak a lehellete, illetve az örökké valóságnak a szele. Sok mindent Isten lelke elénk hozhat. Ilyenkor bölcsen tesszük, hogyha ebben a megrendülésben az Istennel rendezzük a rendezni valókat. De nagy kérdés, hogy milyen mély ez a megrendülés? Mennyire mély a megrendülés? Mekkora változást hoz? Hoz-e igazi bűnbánatot, és hoz-e a te életedben igazi megtérést? Ha a bírákat odaállítjuk a filippi börtönőr mellé, akkor egyértelműen azt kell látnunk, hogy míg a filippi börtönőr életében a megrendülés igazi volt, mély volt, hozott változást, megtérést, a bíráknál nem látjuk ennek a megrendülésnek az igazi mélységét. A legtöbb ember, amikor baj éri, és fogadkozik, hogy hú, akkor ebből kiszabadulok, akkor ezt nem fogom tenni, azt nem fogom tenni, vagy esetleg megfogadják az emberek, hogy akkor hányszor megyek templomba, elmúlik a baj, elfeledkeznek az ígéretről, a fogadkozásról, elfeledkeznek az imáikról is, megállnak felületes jóvátételnél, megállnak a megrendülés langyosságánál. Testvérek, az enyhe megrendülés nem fog hozni az életünkben változást. Nagyon komolyan kérdezi tőlünk ez a történet, itt a kis filippibeli végjáték eseményei, hogy történt a te életedben már valami igazi baj, amikor megrendültél? Érte valami komoly betegség, baleset, valami olyan mélység, amin Isten keresztül vitt, amely arra is szolgált az ő titokzatos szeretetéből, akaratából, hogy a te megrendülésed által benned végezhesse Isten üdvös munkáját. De vajon a megrendülésed mennyire volt mély? Hozott-e a te életedben igazi változást? Hozott-e a te életedben igazi bűnbánatot, életed átértékelését? Kerültél-e közelebb az élő Istenhez? Mi az, ami benned ilyenkor történt? A börtönőr megrendülése ezen az éjszakán annyira eleven volt, hogy új élete lett. Gyümölcsei lettek egyből a megtért életének, gyümölcstermő élete lett, kimosta az apostolok sebeit aznap éjszaka, bekötötte őket, bevitte a házába, fel a börtönből, be az ő lakásába, megvendégelte őket. Örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ez igazi megrendülés, igazi változás. Ő onnantól kezdve tagja a filippibeli gyülekezetnek. Ez az egykori marcona, katona, aki aztán börtönőr lett, egy ilyen kínzós masszer, ezután egy keresztény ember. Jézusnak a tanítványa. Megváltozott szívvel, új élettel, megújult lélekkel. Vajon van-e ilyen változás a mi életünkben? A következő pontunk Pálnak a viselkedése. Én azt hiszem, talán aki hallja ezt a történetet, elgondolkozik, hogy hogy van Pálban ez a dolog. Pál elutasítja a felkínált szabadulást. Jönnek a szolgák, bocsáss szabadon az embereket, olyan örömmel mondja ez a börtönőr Páléknak a jó hírt, hogy szabadon bocsátottak benneteket, menjetek el békességgel. És Pál azt mondja, hogy azt már nem. Azt már nem. Miért cselekedett így Pál? Lehet, hogy valaki fölteszi a kérdést, hogy talán sértett büszkeségből, megsértett önérzetből. Hadd mondjak rá egy nagyon határozott nemet. Pál apostolban nyoma sincsen a sértettségnek, büszkeségnek, vagy valami bántott önérzetnek. Egészen más okból mond erre nemet. Pál apostol hihetetlen bölcsességgel, tekintettel van a Filippibeli gyülekezet és a kereszténység a Jézus tanítványságának a jó hírére. Ha most ő elfogadná ezt a szabadon bocsátást, és tényleg titokban úgy elsunnyogna Filippi városából, mindenkinek az emlékezetében úgy maradnának meg a filippi hívők, ja, ezek azok a tanítványok, akiknek a prédikátoruk, hát valami gonosz tevőként megszégyenülve hagyta el a városunkat. Semmi hitele nem lenne a keresztényeknek. Pál nagyon bölcsen él a római polgárjogával. Látni fogjuk majd Pál életében, hogy ő van, amikor él ezzel a kiváltsággal, hogy ő római polgárjogú ember, van, amikor nem él vele. Ugyanígy van a zsidó származásával, van, amikor él avval a jogával, hogy elmondja egy közösségben, hogy ő zsidó származású, és mózesi törvényeket betartja. Van, ahol egyáltalán elő sem hozza, lényegtelennek tartja. Mindig ezt nem csak végtelen bölcsességgel teszi, hanem az Isten ügyét szem előtt tartva dönti el, hogy hol éljen jogával, és hol van az az eset, amikor nem él az ő kiváltságaival sem. Amikor a római birodalom ugye szépen elkezdett gyarapodni, akkor már volt római polgárjog, és a római birodalom kezdetében csak a Rómában születetteknek volt meg ez a polgárjoga. Hihetetlen kiváltságokat élvezett az az ember abban a hatalmas birodalomban, akinek római polgárjoga volt. Később aztán ezt az évszázadok múlásával kicsit kijebb terjesztették. Nem minden provinciában született kapta meg ezt a polgárjogot. Bizonyos helyek beleestek, aki ott született, megkapta. Illetve aki nem ott született, de aztán a római birodalomban a hatalom létráján följebb ment, hatalmas pénzért megvehette a római polgárjogot, és övé is lehetett ez a sok kiváltság. Többek között, mint említettem, járt az ügyvéd, nem lehetett nyilvánosan megverni, bírósági tárgyalás nélkül elítélni, börtönbe zárni. Rengeteg kiváltsága volt a római polgárjogú embernek. Pál Tarzuszban született. Itt is látható, hogy nem véletlen semmi sem a mi életünkben, ez a kiváló rabbi nem Jeruzsálemben született. Akkor nem lett volna római polgárjog, ő Tarzuszban született, egy olyan városban, amire ki volt terjesztve, hogy az ott születettek rendelkeznek római polgárjoggal. Pál itt van Filippiben, megtörténik ez a nagy igazságtalanság vele, mondhatta volna aznap délután is, amikor elővették a botokat a bírák által, ugye a végrehajtók, hogy római polgár vagyok, nem tette. De itt, amikor látta, hogy hogyan fordult a kocka, hogyan alakította Isten ezt a dolgot, itt gondja van arra, hogy a kereszténységnek jó hírűnek kell lenni. Itt nem mehetek el úgy, hogy az emlékezetében az embereknek én egy menekülő gonosztevő vagyok. Itt szólni kell, élni kell a kiváltsággal, az Isten ügyéért, a Jézus tanítványainak a hiteléért. És ezért szól. Ezért mondja ezt, nem pedig sértett büszkeségből, hogy azt már nem. Megvertek, nyilvánosan megszégyenítettek, római polgárok vagyunk. Nyilvános rehabilitációt kérünk. És meg is kapja. Ugye a római jog az ő oldalán van, a bírák megijednek, személyesen, nyilvánosan bocsánatot kérnek tőlük. Nem írja le a Biblia részleteket, el tudom képzelni, hogy ugyanott a főtéren, ahol a megveretés történt, ott kérhettek a bírák tőlük bocsánatot. Az egész város előtt Pálékat rehabilitálták ezzel, beszélgetve, barátságosan búcsúzva, kísérték ki őket a városból. Ez annak a jele volt, ez külön Pál kérte, hogy amikor távozunk, akkor ők kísérjenek a város határáig, hogy nem haragszanak, megtörtént a megbékélés, megtörtént a rehabilitáció, egyik fél sem haragszik a másikra. Tanuljunk Pálnak a bölcsességéből. Tanuljunk ebben a bölcsességben mindarról, amit Pál gondolt, érzett, látott, mert ő neki a gondolataiban, az érzelemvilágában, a döntéseiben az Isten ügye állt az első helyen. Olyan csodálatos nézni ezt az embert, ezt az apostolt, hogy ő a legkisebb részletekig mindenre az Isten ügye szerint dönt. A köszöntő ige a 2 Korintus 8.21-ben van, ugye ott arról olvastunk, hogy nekünk pedig gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Ezt is Pál mondta, és Filippiben ugyanígy csinál, gondja van a tisztességre az Úr előtt is, meg az emberek előtt is. Egyszer valaki azt mondta nagyon bölcsen, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Hát a mi életünkre ez kell, hogy álljon. Nem elég, hogy te tisztességes vagy, a környezeted tartson annak. Annak is kell látszódni. Legyen gondod minden ügyedben a tisztességre, legyen az egy egészen apró dolog, hogy te nem élsz vissza, akár egy testvér vendégszeretetével sem. A legkisebb dologgal sem szabad visszaélnünk, hanem nagyon tiszta szívvel kell ebben a világban forgolódnunk. Pál a Krisztus ügyét tartja a szem előtt. És nézzétek meg Pálnak a szívét, megbocsát ezeknek az igaztalan bíráknak, nem tart haragot, nem csak bocsánatot kéret saját magától, hanem ő tényleg bocsánatot is tud adni. Tudjátok, nem mindenki tud bocsánatot kérni, és nem mindenki tud bocsánatot adni. Vannak emberek, akik nem tudnak bocsánatot kérni, van olyan ember, aki nem tud bocsánatot adni, mert ő aztán haragszik, mint halálig. És van olyan is sajnos, aki sem bocsánatot kérni nem tud, sem bocsánatot adni nem tud. Mi ilyenek vagyunk-e? Nehogy ilyenek legyünk. Nézzétek Pált. Haragudhatott volna sok mindenkire Filippiben, de nyoma sincs annak, hogy a távozáskor ő benne valami keserűség lenne, harag lenne. Elbántak vele, de bocsánatot kértek tőle, rendeződött a dolog, és ő békességgel eltávozik. Mielőtt még a bírák kivezetik őket békességgel a városból, elmennek Lídiához, a házi gyülekezethez, bíztatják, bátorítják őket, hogy maradjanak meg a hitnek az útján. A Máté 5.9-et ezért olvastam fel, talán ez itt a történet végkicsengése, és így lehetne summázni ezzel az igével, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Pál Filippiben békességre igyekszik. Békességre igyekezett, amikor prédikált, hogy az emberek megbéküljenek Istennel. Békességre igyekezett, amikor a rabszolgalányból kiűzte a jövendőmondó lelket. Békességre igyekezett a filippi börtönőrrel, aki őket még kalodába is zárta. És békességre igyekezett a város előjáróival is. Mert őneki fontos volt, hogy akkor mindent megbeszéljünk, rendezzünk, harag nélkül, békességben váljunk el. Az itt maradott hívőknek ugyanezt a békességet hagyta örökül Filippi város kicsiny keresztény gyülekezete. Jó hírben, mint Jézus tanítványai maradhattak ott, nem pedig, mint egy gonosz tevőnek a tanítványai. Testvér, te mennyire vagy békességre igyekező? Békét teremtesz-e a környezetedben? Vagy te olyan háborúságot szító ember vagy? Tudjátok, aki mindig mindent megjegyez, kritizál, mindenkinek a szemében észveszi a szálkát is, nem csak a gerendákat, az nem békességet támaszt maga körül, hanem haragot, távolságot, rosszallást, neheztelést. Te legyél békességre igyekező. Környezetedben arról ismerenek, hogy te mások hibáit elfedezed, nem pedig arról, hogy mások hibáit felfeded. Boldogok a békességre igyekezők, ők Isten fiainak neveztetnek. Pál apostol boldogan megy el Filippiből. És ő Isten fiainak neveztetett, mint békességre igyekező, mint az Úrnak a szolgája. És legvégül Jézus Krisztus szívére fogunk figyelni. Nézzétek meg az ő szeretetét, az ő áldozatát, és az ő szívének a megbocsátását. Nézzétek, hogy Jézussal hogyan elbántunk mi emberek. Mert őt nem a római katonák feszítették keresztre, hanem a mi bűneink. Nem a zsidó nagy tanács juttatta keresztre igazából, hanem mi, az összes bűnös ember, te meg én. És nézzétek Jézus szívét. Ő tényleg békességre igyekezett veled, meg velem. Ő megbocsátotta az ellenségeinek. Megbocsátotta gyilkosainak, nem csak a római katonáknak, akik a kalapácsot meg a szeget fogták. Nem rólunk van szó. Mert mi juttattuk őt oda bűneinkkel. Mi szegeztük őt keresztre, kárhozatra méltó bűneinkkel. És Jézus megbocsátott neked, nem neheztel rád. Imádkozott érted, és imádkozik most is érted. Ő megbékélni akar veled. Testvérek, ez a legnagyobb csoda, hogy az ember, a bűnös ember, az elveszett ember békességet nyeret az Istennel. Megbékélhetsz az Úrral. Ha oda mész hozzá, oda menekülsz hozzá, feltárod előtte életed elrontott dolgait, vétkeit, bukásait, mindazt, amit Isten szent lelke a mélyből felhoz a bajokban, a tragédiákban, ha vele megbeszéled, békességre jutsz az Istennel. Nem mindenkinek van békesség az Istennel. Az újjászületett hívő ember békült meg az Istennel. Neked van-e? Van-e neked, testvér, békességed az Istennel? Megbékéltél-e már ő vele? Egy történettel zárom be, talán emlékeztek 1981. május 13-án, hogy néztük a televízióban, hogy második János pápára ugye rálőnek, akkor volt ez a merénylet az akkori pápa ellen, aki 27 évig volt pápa, túlélte ugye ezt a merényletet, egy Akcsa nevű török szélsőséges ember volt a merénylő, aki börtönbe is került, és amikor a pápa ugye megműtötték, kapott 3 liter vért a műtét során, túlélte ugye ezt a merényletet, felépült, meglátogatta Akcsát a börtönbe. Beszélt vele, és elmondta neki, hogy megbocsátok. Annyira meghatotta ezt a szélsőséges törököt, hogy ez az iszlámról áttért keresztjén hitre, katolikus lett, mert egy ember megbocsátott neki, akit ő meg akart ölni. Nekünk sokkal hatalmasabb érvünk van, hogy Jézusban higgyünk. Mert a mi életünk az nem egy ember lépett oda, hogy megbocsátok neked. A te életed mellé, meg az én életem mellé az Isten lépett oda Jézusban, és mondta azt, hogy figyelj, nem haragszom rád. Megbocsátottam, ott a Golgotán szolgáltam is neked. Mindent odaadtam, hogy tiéd legyen a kegyelmem, és te élhess örökké. Tudjátok, ha akkor Akcsa, ez a török ember, a pápa bocsánatára ekkora változáson ment keresztül, nekünk, akik a Jézus evangéliumát halljuk, nem kellene még nagyobb változáson keresztül menni? Nem kellene beledöbbenni abba, hogy nekem meg az Isten bocsátott meg? Nem egy halandó ember, az élő Isten szolgált nekem, akit én megbántottam, akinek a halálát okoztam ott a Golgotai keresztván, az Isten fia halálát, de ő mellém lép, megbocsát, és kéri, hogy béküljek meg vele. Kéri, hogy hadd legyek az övé örökre. Kéri, hogy hadd tisztítson meg, hadd öltöztessen fehér ruhába, hadd vigye be az én életemet az üdvösségbe. Mit felelsz ennek az Istennek? Aki ma odalépett melléd az ige hirdetésben, veled akar megbékülni, elmondja, mennyire szeret, elmondja, hogy megbocsátott, nem haragszik, szeretné, hogy te az övé legyél. Felelj ma a téged szerető Istennek. Amen. A 394-es énekünk második versét énekelve feleljünk az ige hirdetésre, testvérek. 394-es énekünknek a második versét énekeljük most. Hullámok, ha rémítenek mérhetetlen víz felett, s a habok közt szíved remek, hogy sírod is ott eled, ha aludni látod őt, ki reményed és erőd, Sion, soha ne feledd el, ő megvívhat tengerekkel. Meg a fejünket imádkozom. Köszönjük, Úrunk, neked ezt a csodát, hogy mi bántottunk meg, de te jöttél utánunk. Mi éltünk úgy oda sokat, hogy nem törődtünk veled, nem figyeltünk szavadra, de te mégis szeretsz. És te kérsz bennünket, hogy béküljünk meg veled. Te jössz utánunk Jézusban, és mondod el, hogy nem haragszol ránk, hogy megbocsátottál. Hogy a te szíved arra vágyik, hogy hozzád tartozzunk, rendezzük életünket te veled, és hogy ott töltsük veled az örökké valóságot, mert nekünk szeretnél üdvösséget adni. Köszönjük Jézus evangéliumát, ezt a jó hírt, amellyel odaléptél a mi életünk mellé is. Köszönjük, hogy Pál apostol életét is szemlélhetjük, példaként láthatjuk, hogy hogyan bocsátott meg ellenségeinek, hogyan igyekezett békességre, milyen bölcsességgel nézte a te ügyednek javát, a te népednek hitelét, olyan jól nézni az ő életét. Köszönjük, hogy annyi példát adtál elénk, hogy hogyan kell kegyelmet gyakorolni, bocsánatot kérni és bocsánatot adni, és láthatjuk az egyház történelemben is, hogy mennyi példa van előttünk, hogy így kellene tennünk. Köszönjük neked Jézust. Köszönjük, Urunk, hogy ő benne van bűneink bocsánata. Ő benne van az örök életünk, békességünk az Istennel. Urunk, hadd bízzuk rád gyászoló szívű testvéreinket, akik elhozták ma gyászukat te eléd, könyörülj ő rajtuk, vigasztald meg őket. Töltsd be az ő életüket szent lelkeddel, vigasztalásoddal, élő reménységgel, avval a hittel, amely Jézust megragadja. Áld őket meg a mélyben, te szárítsd fel könnyeiket. Te gyógyíts meg betegjeinket is, Urunk. Te légy a távol levőkkel, te segítsd az úton levőket, és te hajolj le mindannyiunkhoz, szívünk kéréseihez, a hozzád rendező imáját is, életét veled rendező imáját. Te hallgass meg ma közöttünk. Áldott légy Jézusért, megbékülő szívedért, bűntörlő irgalmadért. Amen. A csendes percben mindenki szíve, fohászát, imáját vigye oda a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondta, boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 394-es dicséret 5-ös és 6-os versei. 394-es énekünk 5-ös és 6-os verseit énekeljük. Ahogy Pálékat Isten megszabadította a láncoktól, a börtöntől, és fordult a kocka olyan hamar, így énekeljük hittel reménykedve mi is. 394-esének 5-ös, 6-os verseit. Bár hordozza zsarnok láncát, érjen kínos rabhalál, ha hitedet el nem játszád, útad égbe nyitva áll.
Sehol nincs több Isten.